Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A műsorunk mostani részében a Duna-Dráva Nemzeti Park mutatkozik be, aki ebben nekünk segít, Komlós Attila, a Nemzeti Park turisztikai munkatársa. Természetesen nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a karantén elmúlása után hogyan és miként dolgoztak és fognak dolgozni majd a Nemzeti Parkba, de előtte mindenképpen azt szeretném, hogyha adna nekünk egy általános tájékoztatást erről a Nemzeti Parkról. Például, hogy nagyságát tekintve hanyadik a sorban?
A Nemzeti Park aki területek nagysága durván 50 ezer hektár kiterjedésű. Hát úgy érzem, hogy ezzel a középmezőnyben vagyunk, bár ezen még így őszintén szólva nem gondolkodtam el, hogy hazánk 10 nemzeti parkja közül így területileg milyen sorrend is van. Viszont arra felhívnám a figyelmet, mert biztosan sokan tudják, de elképzelhető, hogy van, aki nem, hogy Magyarország teljes területét lefedi a 10 nemzeti park igazgatóság, úgyhogy nem csak a nemzeti parki területekkel foglalkozik egy-egy igazgatóság, hanem jelen esetben a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság esetében egész Dél-Dunántúl területére kiterjed a működési területe, így Somogy-Tolna Baranya megyékre, de hát ezen belül a nemzeti parki szintű védettséget a Duna-menti ártéri területek, a közismert Gemenc és a tőle délre húzódó Béda-Karapancsa, valamint a Dráva teljes magyarországi szakasza élvezi ezt a nemzeti parki státuszt, és hát mindent, ami ezzel jár, gazdag élővilágot, az élő ártéri rendszert, ami miatt tulajdonképpen, vagy aminek köszönhetően 1996 tavaszán létrejöhetett ez a nemzeti park.
Én egyszer valahol azt hallottam, hogy a magyar nemzeti parkok tekintetében a Duna-Dráva Nemzeti Park a legérintetlenebb terület, ugyanis még a Tito-Jugoszlávia léte és a magyar viszonyok nem engedték meg, hogy Magyarország azon határán, hogy az emberek csak úgy szabadon járkáljanak, és ez adott egyfajta védelmet. Ön ezt alá tudja támasztani?
Nagy mértékben hozzájárult a természeti értékek megőrzéséhez ez. A társadalmi-gazdasági szempont valójában ez egy igen komoly hátrány, Magyarország egyik leginkább elmaradott területéről van szó gazdasági tekintetben, azonban pont az, amit ön is mondott, hogy a II. Világháború után évtizedekben itt elmaradtak a komoly ipari beruházások, így a természeti folyamatok szabadon érvényesülhettek, és fennmaradhatott az az élővilág, az a gazdag ártéri világ, ami a nemzeti park létrejöttének egyik alapja is volt tulajdonképpen.
Alapvetően mi egy nemzeti parknak a feladata?
Igen, összetett. Nem is az egyes fajok védelme, ami alapvetően természetesen fontos és alapvető tevékenység, hanem inkább azt mondanám, hogy az élőhelyek, az ökoszisztémák, az életközösségek védelme, ami rendkívül fontos, hiszen ahogy azt tanultuk már általános iskolában is, az élővilágban szinte minden mindennel összefügg, és egy ilyen rendszer szemléletet igyekszünk mi is kialakítani a programjainkon, a rendezvényeinken is. Nem csak egy-egy faj különlegességét mutatjuk be, hanem ezt próbáljuk megsugalni mindenkinek, hogy itt egy összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló rendszerrel állunk szembe. És hát amire még úgy kitérnék, hogy hát itt igen komoly szabályok állnak a háttérben, amelyek biztosítják ennek a feltételrendszernek a működését, fennmaradását.
Szeretném, hogyha mondaná sarokpontokat, északi, déli, keleti, nyugati, tehát mégis mekkora területet képzeljünk el?
Nyugati pont az, ahol a Dráva Magyarország területére lép, ez őrtilos település mellett található. Itt a Mura és a Dráva folyók találkoznak, ez egy igen látványos kiránduló hely is egyébként, egy dombtetőről nagyon szépen lehet látni a két folyó érkezését, és úgy egészen Dráva Szabolcstól keletre egy lakatlan terület mellett hagyja el Magyarország határszakaszát a Dráva. A Duna pedig a Gemenci erdő északi része, tehát ez itt Tolna megye keleti határa, és végig egészen a horvát-magyar határig húzódó terület. Ahogy említettem már is, ahogy a kedves hallgatók bizonyára nagyon sokan tudják, a Gemenci erdő összefüggő élő ártéri területe és a tőle délre húzódó Béda-Karapancsa jelentik a nemzeti park területét.
Északon?
Tolna megye északi része, ahol a Gemenci erdő találkozik, Szekszárd, Siócsatorna, ott indul az a kiszélesedő ártéri rész, ami megőrizte szinte eredeti természetes formáját évszázadok vagy évezredek óta.
Akkor azt lehet mondani, hogy az önök éltető eleme a víz?
Így van, az is a szlogenje a Nemzeti Parknak, hogy a vadon élménye élő folyók mentén. És hát köszönöm a kérdést, ez a víz, ez jelenti az éltető elemet tulajdonképpen az itteni élővilágnak, hiszen azok az áradások, amelyek érkeznek a hóolvadást követően, vagy a nyári kiadós csapadék szezonjában, az nekünk, az emberek számára lehet, hogy káros, de az élővilágnak ez a létfeltétele, hiszen az áradás során érkezik rengeteg uszadékfa, nagyon sok táplálék is jön a vízzel, ami itt szétterül az ártéri területen, és ebből tudnak lakmározni, vagy élőhelyet találni maguknak az állatok.
A Nemzeti Parknak logója?
Van, egy olyan logónk van, ami a maga korában igen modernnek számított, nem egy konkrét állat vagy növény jelenik meg rajta, hanem egy zöld karika, és ebben a zöld karikában pedig kettő madár formájú kék alakzat, amit értelmezhetünk úgy is, hogy a két folyó, a Duna és a Dráva kanyarulatai vannak rajta, de a madár embléma az élővilágot, a madarakat is szimbolizálja. A zöld kör pedig a földet, a rendszer terek egészét is jelenti. Egy olyan logó ez, ami inkább elgondolkodtató, vagy mondhatjuk úgy, hogy gondolatébresztő, nem pedig olyan, ami egy adott fajt, egy jellegzetes védett vagy fokozottan védett fajt jelenít meg.
Az önök nemzeti parkja is tájvédelmi körzetekből és tájvédelmi területekből áll?
5 tájvédelmi körzet van a működési területünkön, elszórtan Dolna megyében, Baranya megyében, Somogy megyében. A Mecsek területe itt található, 2 tájvédelmi körzettel képviselteti magát, a Nyugat-Mecsek, illetve a Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet. A Zselicet említeném meg, ez is egy közkedvelt kiránduló hely, a Boronka mellé, illetve a Délmezőföld, ez az 5 tájvédelmi körzetünk. Ezek úgy nagyjából 10 000 hektár kiterjedésűek, és ezeken kívül még van országos jelentőségű természetvédelmi terület is a működési területünkön, ezek száma pedig 18. Ezek kisebb kiterjedésű, vagy egy életközösség, vagy egy különleges tájképi elem volt a háttérben, amikor ezeket megalapították. A körzetek, ahogy említettem, nagyjából 10 000 hektár kiterjedésűek, a területek pedig sokszor csak egy település határában helyezkednek el, egy néhány kilométer átmérőjű területek, és hát itt szinte minden esetben valamilyen védett faj és annak a kapcsolódó életközösségei találhatók meg, és ezeknek a kezelése jelenti a legtöbb feladatot, valamint a bemutatás is, hiszen nagyon sok esetben szakvezetéses túrákat vagy kiépített túraútvonalakat találhatunk.
Lehet azt mondani, hogy az önök nemzeti parkjában van egy kakukktojás, ez pedig egy picit elüt minden mástól, konkrétan a Mohácsi Történelmi Emlékhely természetvédelmi területre gondolok.
Így van, ez egy érdekes történet. Az 1960-as években mezőgazdasági munkálatok folytak még ezen a területen, szántóföld volt, és itt kerültek felszínre olyan csontmaradványok, amelyek a Mohácsi csatában elhunyt katonák csontvázai voltak. Kivonták a mezőgazdasági művelés alól ezáltal, és így indulhatott meg a régészeti feltárás, amely 1960-ban, majd az emlékhely létesítését megelőző években, 1975-76-ban zajlottak, és a csata 455. évfordulóján, 1976-ban nyílt meg az emlékhely.
Az egész világon mindenhonnan azon hírek jöttek az elmúlt 2-3 hónapban, hogy a természet szép lassan elkezdte visszafoglalni azt a területet, amit mi emberek kiszakítottunk ebből. Önöket tekintve az elmúlt 2-3 hónap hogy nézett ki?
Nálunk is voltak újabb felfedezések, most ezt nyilván nem tudhatjuk még így 100% biztonsággal megállapítani, hogy ez a koronavírus veszélyhelyzet nyomán, a kevesebb látogató, a kevesebb zavarás nyomán jelent meg a területen. Annál is inkább, mivel ezek a nemzeti parki területek eldugottak, tehát amúgy sincs nagy zavarás, nem jellemző arra, hogy a tömegek mozognak a területen, és hát így inkább a tudományos kutatás néhány eredményét osztanám meg a kedves hallgatókkal, hiszen a munka nem állt meg az elmúlt hónapokban sem. A Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, illetve botanikusunk, zoológusunk végezte az elmúlt hónapokban is az előírt munkáit. És hát ezzel kapcsolatban említenék meg egy példát az űrgékkel kapcsolatban. A Tolna megyei Hardi legelőn jelentek meg nagyobb létszámban, erről nem tudtunk, erről az élőhelyről, valamint olyan megfigyeléseink is voltak, amelyeket nagy szeretettel osztottunk meg honlapunkon, közösségi oldalainkon is, amikor például gólyafészket más madárfajok, jelen esetben baglyok foglalták el és keltették ki tojásaikat. Úgyhogy az elmúlt időszak inkább a kutatással telt, és kevesebb programot szerveztünk. A programok kivétel nélkül online formában valósultak meg, de most már május folyamán fokozatosan, ahogy enyhítenek a korlátozásokon, lehetőség van arra, hogy a szabad téren a távolságtartást, a különböző egészségügyi előírásokat betartva a programokat is lebonyolítunk.
Egyébként az önök nemzeti parkjában a télből a tavaszba való átmenet az nyugalmasabb időszak?
Általában azt kell, hogy mondjam, hogy hirtelen váltások következnek be. Ezt egyik természetvédelmi őrmunkatársunk fogalmazta meg egy túrán néhány évvel ezelőtt, hogy az utóbbi években egyre inkább jellemző az, hogy a tavaszi, illetve az őszi időszak rövidül, és szinte hirtelen esünk bele a télből a nyárba, vagy a nyárból a télbe. Az idei év az olyan szempontból különleges volt, hogy viszonylag korán tavaszodott, legalábbis a Dél-Dunántúlon mindenképpen is olyan növényfajok jelentek meg, gyakran már februárban vagy január végén, amelyek inkább a későbbi időszakra jellemzőek. A hóvirágot említeném meg, és a különböző tavaszi virágokat, az illatos kunyort vagy a szártalan kankalint.
Ha abból a szempontból tekintünk az Örök Nemzeti Parkjára, hogy a látogatók száma az mikor van a csúcson, akkor mindenképpen azt mondjuk, hogy az a nyár.
A nyár, illetve hát a tavaszi időszak a korábbi évek statisztikáit szemlézve, pont a májusi időszak, ami nagyon erős szokott lenni, hiszen ez az osztálykirándulások időszaka, nagyon sok diák érkezik ilyenkor a bemutatóhelyeinkre. Ez most az idei évben elmaradt, úgyhogy hát igyekszünk más akciókkal pótolni majd, illetve megmozgatni a nagy közönséget és ide csábítani a területre. Nagyon sokan vannak már, akik így vágynak a természetbe és szeretnének részt venni programokon. Május 8-ától fokozatosan bizonyos korlátozásokkal, de a szabadtéri létesítményeink megnyíltak, és hát igen szép számban érkeztek vendégek, akár a már említett Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre, vagy a Szaporcai Őzsdával látogatóközpontba is. Ami nálunk egy fontos kérdés, erről még nem esett szó eddig a beszélgetésünkben, az a barlangoknak az ügye, hiszen a mecsekben több barlang is található, amelyek látogathatóak, és jelenleg még zárva vannak, de ez egy ilyen összeurópai kihívás, mondhatom így, hiszen tudomásom szerint Európában nincsenek nyitva még a látogatható barlangok a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések miatt, de hát figyelemmel kísérjük napi szinten a lehetőségek alakulását, és hát azokat figyelembe véve az Agrárminisztérium útmutatásai alapján döntünk a fokozatos nyitásról. Úgyhogy hát egyelőre, ahogy említettem, a szabadtéri létesítmények látogathatóak, de a kiállító termek vagy a barlangok egyelőre még zárva vannak.
Mondjon egy-két példát a szabadtéri látogatási lehetőségekre.
Az egyik ilyen a már említett Mohácsi Nemzeti Emlékhely, ami egy sírkert. A Mohácsi csatában életét vesztett közel 1700 katona végsőnyug helye. Itt 5 tömegsír található, és a tömegsírok körül pedig faragott sírjelek, amelyeket gyakran kopjafának neveznek, de valójában ezek nem azok, hanem fából kifaragott szobrok, rengeteg szimbólumot hordozva, utalva a csata lefolyására, a csata résztvevőire. A létesítményeink sorában az Ősdráva látogatóközpont Szaporcán a másik, amelyik most már látogatható. Ez egy komplex bemutató hely, ami a Dráva mente élővilágát mutatja be, és azt a gazdálkodási módszert, ami jellemezte ezt a régiót, az ormánságot évszázadokon keresztül fenntartható formában haszonvételeztek az itt élő lakosok a természetből, és ennek a haszonvételezésnek a módszereit, az állattartásnak az eszközeit és a régi magyar házi állatfajtákat lehet megtekinteni. A harmadik a sorban a Pécsi Pintérkert Arborétum, ez egy botanikus kert, ami elsősorban örökzöldjeiről, fárszáru növényeiről híres. Egy ilyen nagyon népszerű pihenőhely a város lakói számára, valamint a pécsi látogatóknak úgy szintén. És a negyedik helyszínünk pedig Barcs mellett a Drágaszentesi Drága Kapu bemutató központ. Itt szintén régi magyar házi állatfajtákat lehet megtekinteni, szürke marhákat, szamarakat, kecskéket, baromfi fajtákat, illetve amire még felhívom a figyelmet, hogy programokat is fokozatosan szervezünk bizonyos szigorításokkal, létszámkorlátozással, előzetes jelentkezéssel lehet részt venni ezeken.
Lesz-e, és ha lesz, akkor mi, ami igazi különlegességnek számít ebben az évben a Duna-Dráva Nemzeti Park életében?
Igen, hát most itt a programokra gondolok így elsősorban. Azt most nem tudom még megmondani, hogy mikor kerül megvalósításra, de tervben van véve a Magyar Pásztor Kutyák Terelő versenye. Itt ez is a már említett szaporcai látogatóközpontban kerülne megrendezésre a tervek szerint, ahol régi magyar kutyafajták versenyeznek juhok terelésében, különböző akadálypályákon kell végigterelni a pásztornak és a kutyának közös munka segítségével a birkákat. Ez nagyon népszerű, nagyon látványos program volt, nyárra terveztük, meglátjuk majd, hogy hogyan lesz lehetőség ezt lebonyolítani. Amire még felhívom a figyelmet, azok a kenutúrák. Nagyon népszerűek, és úgy áll a helyzet, hogy az eredeti terv szerint ezeket már le tudjuk majd bonyolítani, így június második felében, illetve július-augusztusban a Dunán, a Gemenci erdőben és Béda-Karapancsa területén egyaránt lesznek olyan kenutúrák, amelyeken részt vehetnek, tehát itt mellékágakon, vadregényes folyómenti területeken lehet kalandozni, a vezető kalauzolásával, úgyhogy ezek is olyan programok, amelyeket érdemes igénybe venni majd.
Végezetül egy könnyű feladatot adok önnek. Mi a top 3 igazi nagy különlegesség, látványosság a Duna-Dráva Nemzeti Parkban, amit nem szabad semmiképpen kihagyni?
Mindenképpen a Gemenci vagy a Béda-Karapancsai kenutúrát említeném, egy nagyon különleges, és tényleg bárki által mindenféle előzetes képzettség vagy sportolói múlt nélkül teljesíthető programról van szó. És az Ősdráva látogatóközpontot, ami itt a beszélgetésünk során már többször szóba került, egy nagyon szemléletes formában igyekszik bemutatni az itteni természetet, és azt, hogy hogyan él harmóniában az ember a természettel. És hát ha lehet még egyet, az is már elhangzott ugyan a műsorban, az őrtilosi Muradrába összefolyást, ahol a két folyó találkozik, öntről egy dombtetőről megtekinteni, akár leteríteni egy pokrócot és ott piknikezni, egy igen különleges élmény, úgy érzem mindenki számára.
Köszönöm az információkat, Komlós Attilát, a Duna-Dráva Nemzeti Park turisztikai munkatársát hallottuk. Jó szezont kívánok, a viszonthallásra!
Köszönöm szépen a megkeresést, viszonthallásra!